Ez az Intermezzo, Pál Rebeka és Gergely Máté zenetörténész ül velem szemben a stúdióban. Sziasztok!
Szia.
Sziasztok!
Egy nagyon különleges, izgalmas témával foglalkoztok, ez pedig Wagner zenéje és Marvel világa. Hogyan illeszkedik a kettő egymáshoz a skandináv mitológián keresztül? Na most áruljatok el valamit. Miért kezdtetek el ezzel foglalkozni? Mi volt a kiinduló pont?
Hát az ötlet első körben az én fejemből pattant ki, de sok-sok korábbi beszélgetés inspirálta Mátéval. Mind a ketten muzikológia szakon végeztünk, és hát a zenetörténet órákon rengeteget foglalkoztunk Wagnerrel természetesen, és nekem mindig is nagy álmom volt, hogy a Nibelung gyűrűje című tetralógiáról arról beszélgethessek olyanokkal, akik nem feltétlenül a Wagnernek a zenéjéről szeretnének beszélgetni, hanem a történetről. Én személy szerint nem annyira szeretem például Wagner zenéjét, és akkor emiatt így engem sokkal jobban megfogott az, hogy mennyire izgalmas ennek a négy operának a története.
Az vállalható zenetörténészként, hogy nem szereted annyira a Wagner zenéjét?
Hát nem tudom, hogy vállalható-e, de én felvállalom. Igen, ez remélem, hogy vállalható. Igen.
Hát ízlés attól még lehet? Személyes ízlés?
Pontosan mindenkinek megvannak a kedvencei, meg a kevésbé kedvencei. Igen.
És ugye, hogy ehhez hogyan kapcsolódik a skandináv mitológia, az pedig szintén, hát ez is egy ilyen rajtam keresztül, de közben sok-sok közös beszélgetésen át érkeztünk ide. Én 2 évet eltöltöttem az ELTE-nek a skandinavisztika szakán is, úgyhogy rengeteget foglalkoztam skandináv kultúrával, skandináv mitológiával. Máté pedig lelkes...
Wagner rajongó?
Nem mondanám, de írtam belőle félig szakdolgozatot. Szóval mondhatjuk, hogy szakmai kapcsolatban állunk Wagnerrel.
És miért maradt félbe a szakdolgozat?
Ja, nem félbe maradt.
Ja,
csak ez erről is szólt. Engem igazából, hogyha Wagnerrel kezdjük, akkor nem maga a teljes életmű, hanem az a kompozíciós technika, amivel ő megalkotta a Nibelung gyűrűjét, a vezérmotívum technika, engem azt tud lenyűgözni nagyon. A skandináv mitológia pedig úgy önmagában próbáltam megkeresni a legkorábbi emlékemet így a skandináv mitológiáról, de abban biztos voltam, hogy előbb ismertem a skandináv mitológiát, mint a Marvel szuperhős filmeket, és nagyon váratlanul ért, amikor megláttam az első Thor filmet, és nem tudtam, hogyan kapcsolódik Thor szuperhősökhöz. És igazából így ismertem meg az egész szuperhős kultúrát, ami nagyon érdekes volt, mert a Marvelben szerintem nagyon kreatívan emelték át az egész mitológiát, és formálták át egy ilyen, hogyan lesz egy Istenből szuperhős.
Ugye, amiről mi most beszélgetünk, abból ti készültök egy előadással is Budapesten a Hársfa utcában.
Igen, ez az előadása, ez egy előadás sorozat, és ennek most a 3. előadása fog következni. A Wagner versus Marvel címen hirdettük meg, és mindegyik előadásnak van egy alcíme, és a most következő májusi előadásunknak a címe Vörös szakállas bunkó, vagy Chris Hemsworth.
Igen.
És hát ez a Thor Istenről fog szólni, vagy az ő személye köré fog csoportosulni, és ez a cím azt a kettősséget szeretné kifejezni, hogy mennyire, vagy hát nem is kettősség amúgy, de azt a sokrétűséget szeretné kifejezni, hogy mennyire nem egységes az, ahogy Thor Istent ábrázolják. Hogy a skandináv mitológia ábrázolja valahogy, Wagner átveszi az operáiba valahogy, és aztán utána megjelenik szuperhősként a Marvelnek az univerzumába, ami meg egy bizonyos szempontból nagyon hű az eredeti skandináv képhez, más szempontból pedig teljesen eltér tőle, és akkor ez a cím ezt szeretné így kiemelni.
Igen, a teljesség igényéhez hozzátartozik, hogy ez a 3. előadásunk lesz most, és az első előadásunk az egy ilyen átfogó képet adott erről a Wagner, Marvel, skandináv mitológia 3-asról, és most az elmúlt előadásban, meg majd a következő előadásban egy kicsit karakterközpontúbb témákkal foglalkozunk, de a következő, vagy majd az azt követő témánk megint egy kicsit szélesebb lesz, tehát van ilyen is, meg olyan is.
De egyébként annyira gazdag ez a téma, hogy ilyen sok szálon lehet különböző előadásokat nyújtani belőle?
Igen, mi úgy látjuk, hogy ez nagyon-nagyon gazdag. A legérdekesebb része az egésznek legalábbis számomra az az, hogy van egy alap, a skandináv mitológia, ami eleve valahogy létezik a kultúránkban. Teljesen más szinten létezik egyébként, vagy teljesen más minőségben, mint a mondjuk a görög vagy a római mitológia. És hogy ehhez, ez az alap, és hogy ebből inspirálódik Wagner is, közvetve, és ebből inspirálódik a Marvel univerzum, a Marvel filmek is, szintén közvetve, és hogy annyira sok rétű az, ahogy különböző szinteken megjelenik az eredeti ősi skandináv mitológia, hogy mi úgy látjuk, hogy ebben még nagyon sok potenciál van, de hogy az biztos, hogy egy jó pár előadásra elég anyag az van benne, igen.
Csak hogy mennyire szerte ágazó, amíg a legtöbb mitológiának egy mondaköre van, egy ilyen történetcsokor, amire visszaemlékeznek, addig a skandináv mitológiának rögtön kettő írásos forrása is van, amik nem is egy helyen eléggé ellen tudnak mondani egymásnak.
Akkor erre visszatérünk, jó? Ezzel folytatjuk a beszélgetést. Jövünk vissza Pár Rebekával és Gergely Mátéval, mindketten zenetörténészek. Ez az Intermezzo. Ez az Intermezzo Wagner világáról és a Marveli dimenzióról beszélgetünk a skandináv mitológián keresztül Pár Rebekával és Gergely Mátéval, mindketten zenetörténészek. Lesz egy előadásotok is, amely voltaképpen egy egész sorozatnak a harmadik része az Iszonban, nem Iszom, hanem Iszon nevű kulturális tér, május 3. csütörtökén, ha én ezt most így fejben jól számolom. Milyen írásos formákon alapul a skandináv mitológia, hiszen az előbb Máté erre utaltál?
Alapjáraton beszélhetünk a verses és a prózai eddáról, és hogy az előbb is mondtam, ezek több helyen is ellent mondanak egymásnak, ami igazából csak a teljes mitológiának a gazdagságát, és hogy mondjam, azt a nagy szájhagyomány útján átadott történethalmazt jelzik. De hogy egy kicsit tovább bonyolítsam, a Wagner nem ezekből, vagy nem ezek alapján írta az operáit, hanem
igen, ezt tegyük hozzá, bocsánat, csak hogy a két Edda, azok Izlandon maradtak fenn, és az, tehát hogy Izland őrizte meg ezeket az írásos emlékeket, de aztán később itt átadom, vagy visszaadom a szót, hogy Wagner pontosan...
Fejezd be a mondatot, légy szíves, Máté.
Igen, hogy Wagner nem is ehhez, és nem is ahhoz nyúlt, ami egyébként az izlandiaknak a teljes sajátosságuk, egy kivágata kb. Az Eddáknak, ez az úgynevezett Völsunga saga. Ez volt az, ami inkább az emberek történéseivel foglalkozott, mint az istenek történéseivel. Valahogy az izlandiakat ez fogta meg. És ez volt az, ami végül átkerült Európába, és alakult meg, vagy jött létre.
De mi a központi eleme a skandináv mitológiának?
Hát magának a skandináv mitológiának természetesen az isteneknek a tettei, és úgymond elenyésző százaléka foglalkozik a halandó emberek történéseivel, mint amiről egyébként a Wagner operák szólnak, ez a sárgányölő Sigurd legendája, meg maga a Nibelungoknak a gyűrűje. Ez egy magában a skandináv mitológiában, ez egy rövid történet ahhoz képest, hogy mi minden tartozik még ebbe. Odin főisten hogyan alkotta meg az embereket eleve, hogyan jött létre a világ, amiben élünk, meg a másik 8.
Igen, tehát ez egy nagyon szép ilyen világfelfogás gyakorlatilag a skandináv mitológia, mint ahogy minden mitológia. Tehát van benne szó arról, hogy hogyan alakult meg a világ, aztán arról is van szó, hogy milyen egyéb, tehát hogy milyen szintjei vannak ezeknek a világoknak, ugye itt jön be az, hogy nem csak, hogy a földi ember az azt gondolta, hogy nem csak egy szinten történnek a történések, hanem...
A vikingek már tudták, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.
Pontosan, igen. És ez nagyon szépen megjelenik a skandináv mitológiában, hogy vannak istenek, hogy vannak más
vannak
népek.
Másfajta istenek.
Igen, vannak másfajta, többfajta istenek, több ilyen nemzetség van, akik adott esetben egymással harcolnak, vagy egymáshoz valamilyen módon kapcsolódnak, és foglalkozik valamilyen szinten a mitológia nyilván az emberekkel is, de hogy sokkal inkább az istenek és az emberek közötti kapcsolat az, ami hangsúlyos, illetve hogy egy ilyen szép, ilyen lezárása legyen az egésznek. A teremtéstől gyakorlatilag eljut a pusztulásig, a Ragnarök, az a világég és a világvége, ami aztán utána egyébként nagyon érdekes módon a skandináv mitológiában nem egy végső lezárást jelent, hanem egy új kezdetet, egy újjászületést. De hogy, tehát hogy végülis van egy kezdet, van egy vég, és közben nagyon sok történeten keresztül megismerkedünk az istenekkel, ugye ez is több isten hívő kultúra, amiben nem tökéletesek egyébként az istenek, nyilván egymáshoz is valahogy viszonyulnak, tehát ilyen szempontból nagyon hasonló mondjuk a görög mitológiához, mármint ez az aspektusa, hogy a történeteknek egy jó része az arról szól, hogy az istenek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy hogyan hibáznak, hogy hogyan esnek bele olyan, hát igen, hibánkon keresztül olyan helyzetekbe, ami aztán utána rossz következményekkel jár. Tehát sok szempontból hasonlítható a görög mitológiához, ugyanakkor egy nagyon sajátos egyéni világ. Ráadásul azért azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye ez egy nagyon más fajta kultúra olyan szempontból is, hogy földrajzilag teljesen másra helyezkedik el. Én egy évet éltem Svédországban, és volt lehetőségem eljutni egészen északra Svédországon belül. És márciusban voltunk ott, és mínusz 17 fok volt napközben, napsütéssel együtt, tehát ez volt így mondjuk a csúcs hőmérséklet, és akkor azóta is ezen gondolkozom, hogy vajon milyen lehetett mondjuk ezeken a területeken élni a mai modern technológia nélkül, tehát hogy biztos, hogy egy teljesen másfajta tapasztalása volt az akkori embernek, akik létrehozták ezeket a mitológiai történeteket, uh-huh. mint mondjuk a Görögországban élőknek, ahol a tűz az egy teljesen adott dolog volt. Látjuk, hogy a skandináv mitológiában a tűz az éltető erő, az a mindennél fontosabb, míg ezzel szemben a jég például egy teljesen adott elem az ő történeteikben. Szóval egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas világ.
De ugyanakkor, amit elmondtál, hogy nincs halál, illetve van, csak aztán újjászületés követi, hát az a keleti filozófiákban is visszaköszön.
Igen, ezen még nem is gondolkoztam. De...
Ez a vikingeknek a teljesen más világnézete, hogy már a mitológián keresztül is látszik, hogy ők egy ilyen ciklikus világban gondolkodtak, és az a szépsége ezeknek a történeteknek, az egész mitológiának, hogy ők maguk se tudták, hogy amikről beszélnek ezek a történetek már megtörténtek, vagy meg fognak történni.
Nem misztikus.
Igen.
Jövünk
igen.
vissza, folytatjuk igen. a beszélgetést. Pár Rebeka és Gergely Máté, a vendégem, mindketten zenetörténészek. Ez az Intermezzo, két zenetörténészül velem szemben, Pár Rebeka és Gergely Máté. Egy különleges, hát az, ez különleges téma, amelyből egy egész előadás sorozatot tartanak. Ennek az előadás sorozatnak lesz, ha jól emlékszem, a harmadik része az Iszonban, Budapesten, május végén. Ugye itt azért alapvetően arról van szó, hogy Thor isten világa hogyan viszonyul Marvel dimenziójához és a Nibelung gyűrűje című tetralógiához, Wagner muzsikájához.
Igen, igen.
Itt mi az alapszál? Miből indultatok ki?
Alapjáraton szerintem jobban kiindulunk nem azokból, amik mindegyikben megtalálhatók, hanem azokból, amik nem, és hogy miért. És például a következő előadásunknak is ez egy nagyon jelentős része lesz, hogy eddig nagyjából ugyanakkor arányban tudtunk beszélni a mitológiáról, az operákról, és a Marvel-féle feldolgozásokról, most viszont majd egy kicsit el fog csúszni a ez a bizonyos csúszka, mert hogy szerencsétlen Thor nem nagyon van benne Wagner operáiban, és ez valószínűleg azért, mert Wagner korában még egy teljesen más Thor kép volt, egy teljesen más ábrázolása volt ennek a skandináv istennek, mint amit ma a Marvel filmekben vagy képregényekben látunk.
Milyen volt?
Azért csak a... Jaj, bocsánat.
Milyen volt? Nyugodtan.
Csak a ring rajongók kedvéért tenném hozzá, hogy ha nem találkoztak Thor nevével az operák során, az nem hiba. Wagner Donner néven szerepelteti egyébként ugyanezt az istenséget.
Szeretett mindent németesíteni.
Igen.
De egyébként milyen volt az ő korában?
Az ő korában még az előadásunk címének az első fele volt jellemző, a vörös szakállas bunkó. Mert hogy igazából ez, ami megfelel mondjuk úgy a mitológikus ábrázolásának, magas, pocakos, szeret enni, szeret inni.
Sört inni.
Sört inni, igen. És,
hát északi.
Igen. Viking.
És nagyjából csak annyira jó, hogy elmegy és szétver mindent.
Uh-huh. Tehát egy fontos védelmező funkciója van egyébként a skandináv mitológiában. Nem ő az ész, de ő az erő.
Aha. Igen. Igen. És hát Wagner nem ezekből a karakterekből indult ki, hanem az olyan karakterből, mint Odin, a főisten, akinek hát nem csak hatalma, hanem esze is van, és képes nagy döntéseket meghozni. Thorra ez nem igazán volt jellemző, ő inkább a jó katona volt, aki követte a parancsokat, és megvoltak a saját vicces, meg is kevésbé vicces kalandjai.
De ugye ezzel szemben a Marvel univerzumban egy teljesen másfajta Thor képet látunk. Első körben nem a filmekben jelent meg Thor, hanem a Marvel képregényekben, 62-ben. 1962-ben tűnt fel először Thor képregényekben, és ott már szőke haja volt, nem vörös, és nem is volt hosszú szakálla, azt hiszem az ábrázolásokon. Tehát itt látszik, hogy változik az image, vagy változott. Ezen egyébként beszélgettünk Mátéval, hogy vajon miért váltottak szőke hajra például. Én nekem az a nagyon egyszerű magyarázatom erre, hogy egyszerűen a skandináv emberekről az a sztereotípia van a fejünkben mai napig, hogy szőkék. És,
magas, ha, szőke, kék szemű.
Igen, és nagyjából ez a kép látszik egyébként a képregényekbe is, és utána ugye ezt még egyen megdobták a filmekben, ahol a igencsak jóképű, kigyúrt Chris Hemsworth lett a főszereplője ezeknek a filmeknek, és hát az is látszik, hogy egy picit el szerettek volna attól térni, hogy ő egy ilyen nagyon buta izomagy, hanem helyette egy olyan karaktert mutatnak nekünk, aki arra vár, hogy az apja után átvehesse a trónt az isteneknek az ország, vagy hát az isteneknek a birodalmában, Asgardban, vár arra, hogy király lehessen, egyébként nagyon erős, egyébként van egy csapat ember körülötte, vagy egy isten, vagy valamilyen természetfeletti lény körülötte, akikben nagyon megbízik, és akik támogatják őt, és akkor igazából egy ilyen jellem, az első filmben például az ő jellem fejlődését követhetjük végig, hogy hogyan lesz egy nagyképű, elbizalkodott királyfiból gyakorlatilag egy uralkodásra érdemes
vezető.
És ez a kép, mármint hogy az, hogy van neki a pörője, hogy erős, hogy egy harcos, hogy Odin fia, ezek mind a skandináv mitológiából vett elemek, de az a jellemfejlődés és az őt jellemző ilyen karakterisztikusságok, azok nagyban eltérnek a skandináv mitológiai történetekben megismert karaktertől. És egyébként azért alapvetően egy olyan figurát hoznak létre, akihez nagyon szívesen kapcsolódunk, akinek szívesen szurkolunk, és kicsit elveszi mondjuk főleg az első film annak az élét, hogy ő egy ilyen, hát az angol ugye azt úgy mondja, hogy egy ilyen comic relief karakter, tehát hogy igazából arra van, hogy kicsit megnevettessen minket, miközben a komoly dolgokkal foglalkozunk. És emellett, itt most átdobom a labdát Máténak, mert erről ő szeret beszélni.
Azt csak látjuk, most nem tudja hirtelen, hogy miről, de...
Azt látjuk, hogy a Thor filmek, ugye 4 darab Thor film van, és hogy azok is egy idő után igen csak változatos Thor karaktereket tesznek a nézőjelé.
Na, mire gondol Rebeka a Máté?
Nagyon jó, igen, de mindezt megelőzöm, hogy így a vörös szakállas bunkónak a vörös szakállas részét ezt most már cáfoltuk, és a képregények a bunkó részt is cáfolják azzal, hogy mint ahogy minden népszerű szuperhős, Thor is kapott egy titkos alter egót, ő volt Dr. Donald Blake, aki azért doktor, mert orvos doktor. És ez is milyen érdekes, hogy egy, nem akarok úgy fogalmazni, hogy kifejezetten buta, de azért Thornak az egyéniségéhez tartozott, hogy tényleg nem okos, és rögtön az első megjelenésével egy kifejezetten okos alter egót adtak neki, mert hát hogyan máshogy lehetne doktor.
Ugye?
És ezen a ponton még azt is érdemes, vagy érdekes megjegyezni, hogy ameddig a skandináv mitológia központjában főleg Odin, Loki tettei vannak, addig 62-ben nem azt láttuk a képregények címlapján, hogy megjelent Odin, a skandináv főisten, hanem bemutatjuk a dicsőséges Thort. Tehát egy ilyen teljes nézőpontváltás történt az egész mitológiára. De hogy amit Rebeka felvezetett, az, hogy jelenleg van 4 filmünk, 4 Marvel filmünk Thorról, és elég érdekesen alakult ezeknek a filmeknek a története is, meg a fogadtatása is. Az első Thor filmet Kenneth Branagh rendezte, és róla tudni lehet, hogy rengeteg Shakespeare feldolgozást már tető alá hozott, és nagyon szereti Shakespeare-t, és egy hamleti király dráma volt nagyjából az első Thor film, amit a második rész még úgy, ahogy nagyon szépen lekövetett, legalábbis a drámaiság szempontjából mindenképpen, viszont a harmadik és negyedik rész, de főleg a negyedik rész teljes stílusváltás volt.
És új rendezőt is kaptak ezek a filmek.
Igen, igen. És megérkezett a már említett Comic Relief Thor karakter, ami amilyen gyorsan becsúszott az állomásra, olyan hamar ki is siklott a vágányról, mert egyszerűen túltolták a szekeret, ahogy szokás
van
mondani.
Ilyen. Van ilyen. Jövünk vissza, mit szóltok? Muzsikálunk egyet, és aztán folytatjuk a beszélgetést Pár Rebekával és Gergely Mátéval, mindketten zenetörténészek. Ez az Intermezzo, 2 fiatal zenetörténész ül velem szemben a stúdióban, Pár Rebeka és Gergely Máté. Most nem tudom, miért emeltem, hogy fiatal. Lehet érzékelni a témaválasztásotokon. Csak azért, mert nem szeretem az ilyesmit, hogy valakit az életkora alapján határozunk meg, meg ugye mit is jelent a fiatalság, most az 5 éves gyerekhez képest például nagyon idősek vagytok.
Hatalmas élettapasztalatunk van hozzájuk képest, igen.
De végül is, ti ezzel a témával a pályátok elején kezdtetek el foglalkozni, azt azért lehet mondani, nem?
Ezt lehet mondani, igen.
Egyértelműen lehet mondani.
Van egy sorozatotok, melynek a következő időpontja május 3. csütörtökén lesz majd az Iszon nevű kulturális térben. Ugye ami a ti érdeklődésetek fókuszában áll, az Marvel világa, Wagner zenéje és a skandináv mitológia. Kiknek ajánlott ez az előadás sorozat, illetve be lehet-e kapcsolódni a folyamatában is? Szóval csak arra gondolok, hogy azért itt könnyen lehet, hogy valaki mondjuk nagyon szereti Wagner muzsikáját, és az kelti fel az érdeklődését. Valaki más Marvel világát érzi magához közel, vagy esetleg a skandináv mitológiában van otthon. Kikhez szól?
Ezt már az eleje óta kommunikáljuk, most egy kicsit a végéről fogom meg, hogy olyan szempontból nem összefüggő előadásaink vannak, hogy bármikor be lehet kapcsolódni. Mindig vissza előre utalunk az előadásokra, és hogyha valami olyasmiről beszélünk, ami már egyszer előjött, akkor megint elővesszük, mert mi is azt szeretnénk, hogy mindenki értse, függetlenül attól, hogy jött korábban, vagy nem?
És egyébként pedig a kinek szól kérdésre, azt tudjuk mondani, hogy mindenkinek, amilyen nagyon jól hangzik, de hogy tényleg az a célunk egyébként, hogy ez ne egy magas szintű Wagner kurzus legyen, vagy ne egy ilyen nagyon ilyen rossz értelemben csak fiataloknak szóló, csak a Marvel filmeket elemző másfél óra. Az a célunk, hogy erről nagyon érdekes és számunkra nagyon izgalmas témáról átfogó képet adhassunk, és azt nagyon egyértelműen leszögeztük már az elején, és most is szívesen leszögezzük, hogy csak azért, mert zenetörténészek vagyunk, azért elsősorban ez nem zenészeknek, nem zenetörténészeknek, nem zenei, hatalmas zenei műveltséggel rendelkezőknek szól. Nagyon örülünk nekik is, hogyha érkeznek, és nekik is szól, de nem, tehát senki nem maradjon azért otthon, mert azt gondolja, hogy nem neki való ez a téma, főleg azért, mert célunk inkább az ismeretterjesztés, és csak az, hogy ezt a világot megmutassuk. Magyarországon szerintem a skandináv mitológiának nincsen például akkora tere, viszonylag ritkán találkozunk ezzel a kultúrával. Tehát tényleg alapvetően abból indulunk ki, hogy aki mondjuk szereti Wagner zenéjét, de nem annyira ismeri a Marvel filmeket, az is élvezze, de aki életében nem hallott még mondjuk Wagner operát, illetve mindenki hallott már, csak nem tudja, hogy mondjuk hallott, mert nem tudja, hogy az a zene, amit ismer, igen, az Wagner, de mondjuk cserébe nagyon szereti a Thor filmeket, számára is élvezhetővé szeretnénk tenni, igen.
Csak hogy egy kis önfényezés, ha lehet, volt olyan visszajelzés, hogy se Wagner operát nem ismert, azt se tudta nagyjából, mi az a Marvel, skandináv mitológiával, meg csak így tényleg elment a füle mellett, és így is értett mindent az előadásból, és élvezte.
Tessék, ideális néző. És merre vissza pályátok? Mivel foglalkoztok a későbbiekben? Ugye ez most csak egy szelete, és talán nem is fűződik szakmai kutatásokhoz most, vagy nem tudom, erősítsetek meg, ha másképp
nem,
van.
Nem.
Tehát ez most a ti privát érdeklődési körötökhöz tartozik, de a pályátokon mi van fókuszban? Mi az, amivel foglalkoztok majd?
Engem nagyon érdekel az ismeretterjesztés egyébként, és ezért is ilyen nagy álom, hogy vagy nagy öröm, hogy ez az álmom megvalósulhatott, hogy egy ilyen ismeretterjesztő előadássorozatot tartunk, mert én azt érzékelem sokszor, hogy van egy nagyon izgalmas téma, amivel foglalkozunk, mondjuk zenetörténet órán, vagy foglalkoztunk, most már nem járok zenetörténet órára.
Ja, tényleg.
Igen, de már csak nem régóta nem járok. És hogy nekem mindig is nagy problémám volt ez, hogy annyira izgalmas, és szeretném másokkal megosztani, és az ott ülő 20 emberen kívül nincs ott senki más, akivel meg lehet osztani. Úgyhogy én mindenképpen ezt így fókuszba helyezem a szakmai életembe, hogy ha egy mód van rá, akkor ezt a felhalmozott tudást ezt valahogy megosztom másokkal is, mert nagyon izgalmas. Most nem csak a Wagneri világ, hanem gyakorlatilag bármi, amiben elmélyülünk, arról általában kiderül, hogy nagyon izgalmas.
Máté?
Egyetértek Rebi minden szavával. Annyit hozzátennék, hogy engem még a tartalomgyártás is nagyon érdekel. Tehát a nemrég indult Instagram oldalunkra én nagyon szívesen vágok videókat, vagy ilyen kis rövid részleteket az előadásainkból, és ez engem nagyon boldoggá tesz.
Akkor ez maradjon is így, sőt, fokozódjon mindkettőtök számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok ehhez a programsorozathoz is.
Köszönjük szépen.
Pál Rebeka és Gergely Máté volt a vendégem itt az Intermezzóban.